Miért csüggedsz el, lelkem, és nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki az ő orcájának szabadításáért. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, a mi megtartónktól. Amen. Imádkozzunk, testvérek! Drága Urunk, magasztalunk téged az élet vizének kiapadhatatlan forrásáért, azért a nagy csodáért, hogy nem kell nekünk a szennyvízből innunk, hanem van tiszta víz, van életnek vize. Magasztalunk, hogy egymást újra és újra hívhatjuk az élet vizéhez, ahogyan énekeltük, jöjj, hát siess, jöjj, vár reád, béke a földön, üdv oda át, itt van az élet, a forrás, nincs sehol, és soha más. Amen. Kedves testvéreim, Istenünk igéjét folytatólagosan olvassuk tovább az Efézusi Levél 3. fejezetéből a mai napra kijelölt igeszakasz, az Efézusi Levél 3. fejezetének a 8. versétől a 13. verssel bezárólag. Hallgassuk hittel, figyelemmel Isten igéjét, és Isten szent lelkének a róla elhangzó bizonyságtételt. Nekem minden szent között a legkisebbnek adatott az a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus mérhetetlen gazdagságát, és hogy világossá tegyen mindenki előtt, mi ama titok megvalósulásának a rendje, amely el volt rejtve öröktől fogva Istenben, mindenek teremtőjében. És hogy ismerté legyen most az egyház által a mennyei fejedelemségek és hatalmasságok előtt az Isten sokféle bölcsessége. Ez felel meg örök végzésének, amelyet megvalósított Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Ő benne van bátorságunk, és szabadultunk bizodalommal a benne való hitáltal. Kérlek tehát titeket, ne csüggedjetek el az értetek szenvedett megpróbáltatásai miatt, hiszen számotokra dicsőség ez. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Nem vagy egyedül, hangzik az Efézusi Levélről szóló magyarázatunknak a címe is. Minden egyes alkalommal ki sugárzik az igéből valami olyan csodálatos üzenet, ami ezt támasztja alá, hogy nem vagy egyedül. Sokat fogom magam ismételni, hiszen erre nagyon sokunknak szükségünk van, hogy átéljük újra és újra, hogy nem vagyunk magunkra hagyva. Az elmúlt alkalommal láttunk egy embert, aki Krisztusnak a fogja volt. És ebből a fogságból nagyon sok áldás következett az életére. Hallottuk, hogy minden más fogság tönkre teszi az életünket, egyedül a Krisztus fogsága az, ami kivirágoztatja az életünket. Pál apostol a Nérónak a börtönében továbbra is a Krisztus fogjának vallja magát. Bárhogyan is változnak a körülményei, ő szilárd maradt, úgy maradt szilárd, hogy rugalmasan alkalmazkodott minden körülményhez, mert életének volt egy fix pontja, így mondhatnánk, hogy volt az életének egy titka, ami nem tönkretette, hanem kivirágoztatta nem csak az ő, hanem a környezete életét is. És a mai napon a börtönben lévő Pál apostol elmondja az ő titkát, amit így fogalmaztunk meg erre a mai alkalomra, hogy a csüggedésnek a gyógyszerét kínálja nekünk az apostol. És ennek az igeszakasznak, a felolvasott igeszakasznak a végén egy kérést hallottunk. Pál apostol nem szabadulást, nem meleg ruhát, nem házi kosztot, nem látogatókat kér, hanem arra kéri a gyülekezetet, hogy ne csüggedjenek az ő állapota miatt. Sőt, az ő csüggedésükre mennyei gyógyszert kínál. Az apostolnak a börtönben is azon jár az esze, hogy bárcsak ne aggódnának miattam a testvére. Hiszen jól lehet, börtönben van szörnyű körülmények elközött, de a látszat ellenére ő a legjobb kezekben van. Nem kell érte aggódni a testvéreknek. Azért kérlek, hogy ne csüggedjetek el az én ti érettetek való nyomorúságaim miatt, amelyek néktek dicsőségetekre vannak. Pál apostol azért fohászkodik, azért könyörög, hogy ne legyetek szeretteim életuntak, ne legyetek kimerültek, ne fáradjatok bele a küzdelembe, hanem vegyétek be azt a gyógyszert, amit én is használok, és amit a mai napon az áldott orvos felírt nektek, és rajtam keresztül, mint egy patikuson keresztül kiadja számotokra ezt a csodálatos gyógyszert. Az áldott orvos, az orvosok orvosa a hegyi beszédben azt tanította, ne aggodalmaskodjatok a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja. Én a ti érettetek való nyomorúságaim miatt, amelyek a ti dicsőségetekre vannak. Azt mondja itt az apostol, hogy az én szenvedéseim, az én szorongattatásom, az a nyomás, ami most rajtam van, az nem értelmetlen. Még ha nem is értitek, én magam se sokszor értem, de ez nem értelmetlen. Mert ennek a szenvedésnek célja van. És ennek többek között az is a célja, hogy a ti javatokat munkálja. Érdekes kifejezést használ itt az apostol, azt mondja, hogy ez a ti dicsőségeteket. Nem is nagyon érthető, hiszen ez a szó, hogy doxa, dicsőség, jó hír, pompa, nagyszerűség. Ez a ti dicsőségeteket, ez a ti javatokat szolgálja. Hogyan? Hát úgy, hogy elveszi a csüggedéseteket. Reménnyel tölt el titeket. Az történik veletek, mint amikor egy elhasznált levegőjű szobába kinyitják az ajtót, az ablakot, és az az áporodott, nyomott levegő pillanatok alatt kimegy, és beárad a mennyei kristálytiszta levegő. Hogyan történik ez a csere, amiről itt az ige beszél? Úgy, hogy a mai igében látunk egy embert, akinek rendben van az önértékelése. Nekem, mondja az apostol, minden szentek között a legkisebbnek adatott az a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus végére mérhetetlen gazdagságát. Az apostol magát a legjelentéktelenebbnek, legkisebbnek tartja az apostolok a szentek között. Reális az apostolnak az én képe? Vagy csak itt túloz az apostol, alázatoskodik? Hiszen korábban ő Saul volt. Saul azt jelenti, hogy kért, kiestekelt. Aztán a Saulból Isten Pált formált, ami azt jelenti, hogy alázatos, szűkös, ritka, kicsi. Korábban mindenkinél többre tartotta magát. Most meg azt mondja, hogy a legkisebb vagyok. Nem túlzás ez. Miért nem esett bele az apostol a kisebb rendőrségbe, a kisebb rendőrségi komplexusba? Miért nem alázatoskodás ez az apostolnak a részéről? Azért, testvérek, mert ő tudja, hogy ő egy megajándékozott ember. Saulként nem látta az ajándékozót, csak az ajándékokat. Ezért lett gőgös, felfuvalkodott, mert Isten nagyon sokat adott neki. A legjobb család, a legjobb iskolák, a legnagyszerűbb karrier előtt áll, és ez a kegyelem, ez először megalázza ezt az embert, aztán pedig felemeli. Megmutatja neki a krisztusi utat. Alázzátok meg magatokat az Isten előtt, az ő hatalmas keze alatt, és ő felmagasztal titeket majd annak idején. Isten megmutatta neki, hogy mindene ajándék. Semmi nem természetes, semmi nem érdem. Ezért nem dicsekedhet semmivel, csak a gyengeségével, az erőtlenségével. De azzal dicsekszik. Egy megajándékozott ember, aki feladatot kapott, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus végére mérhetetlen gazdagságát. Azt mondja az apostol, hogy Isten megajándékozott az evangéliumban. Az evangéliumban pedig ott van a Krisztus titka, a Krisztus mérhetetlen gazdagsága, amit ő továbbadhat. Megajándékozott ember, akinek feladata is van. De ez nem olyan feladat, amit jaj, úgy immelámmal elvégzek, hanem azt mondja, hogy evangéliumot, jó hírt hirdethet. Mégpedig azt a jó hírt, ami régi hír, de mégis örökre új, amiről mindig beszélünk a Krisztus titkáról, de kitalálhatatlan, nem felfogható, nem megérthető, nem lehet beskatujázni ezt a titkot, mert azt mondja, hogy mérhetetlen ez a gazdagság. Ott van ebben az evangéliumban a mennynek az öröme, amely átjár engem, mondja az apostol, és azt szeretném, ha átjárna titeket is. És hogy megvilágosítsam mindeneknek, hogy miképpen rendelkezett Istenem a titok felől, amelyet elrejtett örök időktől fogva az Istenben, aki mindeneket teremtett a Jézus Krisztus által. Az apostol egy megajándékozott ember, akinek küldetése van, és hallottuk, hogy ez a küldetés az evangéliumnak a hirdetése, most pedig azt mondja, hogy a további küldetése, hogy megvilágosítsam mindeneknek. Megvilágosít. Világosságra hoz. Nyilvánvalóvá tesz. Felvilágosít. Ez az ő munkaköre. Isten először a pogányok közzé küldte, majd tágul a horizont, most mindenki számára azt kapja, hogy megvilágosítsa a hosszú ideje elrejtett titkot. Amit így fogalmaz, hogy miben áll annak a titoknak a sáfársága. Ennek a titoknak, a Krisztus titkának van egy rendje, amivel sáfárkodni lehet. Ez foglalkoztatja az embert, és ez a krisztusi titok rendbe rakja az embernek az életét. A rendetlen gondolatainkat, érzéseinket, amik csapunganak jobbra, balra, így érzünk, úgy érzünk, csodálatosan rendezi. Nem kényszerzubbonyba, hanem a Krisztus titka által csodálatosan a helyére rakja ezeket. Azt mondja, hogy az eredeti kifejezés, hogy a Krisztusnak a titka lakhatóvá tesz, berendez, teremt, azaz Jézus Krisztus által Isten berendezte, láthatóvá, lakhatóvá tette azt a világot, hogy ne csak valahogy kibírjuk ezt a földi életet, hanem az örökké valóság erőivel járjuk végig a földi életünket. És az örökké valóságnak a reménységével, örömével tudjunk menni a hétköznapok közé. Mert ez az öröm, és ez a remény, ez szétfeszíti a mi aggodalmainkat és félelmeinket. És a jelennek a sötétségében mi is kérhetjük, hogy Isten világosítsa meg a mi értelmünket, a mi gondolatainkat, hogy ne úgy legyünk, mint Ágostonnak a tanítványai, akik amikor kimentek és visszajönnek a mesterhez, és mondják, kérdezi a mester, mi történt? Ó, hát el se tudod képzelni, mekkora sötétség van az emberek között. És akkor Ágoston azt mondja, hogy nem azért küldtelek titeket, hogy a sötétséget figyeljétek, hanem hogy világítsatok, hogy oszlassátok a sötétséget. Azért, hogy megismertessék most a mennybeli fejedelemségekkel és hatalmasságokkal, az egyház által az Istennek sokféle bölcsessége. A következő gyógyszer az, hogy Isten megmutatja az egyháznak a valódi feladatát. Az egyháznak a feladata, hogy Istennek a nagyon tarka, sokféle színnel jelölt, sokrétű bölcsességét bemutassa. Az egyház nem arra van, hogy elszürkítse a mi életünket, hogy bezárja, hogy gúzsba kösse, hanem hogy azt a nagyon tarka, sokrétű bölcsességet továbbadja. Bemutassa. Milyen csodálatosan vigasztal az apostol, hogy elvegye a mi rossz kedélyünket, rossz tapasztalatainkat, mert azt mondja, hogy az egyház nem csak az, amit mi látunk, hiszen sok viszásságot látunk itt ebben a körben is, és még bizonyára fogunk is. De Isten azzal vigasztal, hogy ő az egyháznak az ura, az egyház az ő teste, aminek küldetése van, hogy az Istennek ezt a sokszínűségét, változatosságát bemutassa. Az egyház nem egy katonai szervezet, ahol mindenkinek egy egyenruhát kell viselnie. Valóban egy képre formálódunk, de úgy, hogy a különbözőségünket, egyediségünket megőrizzük. De ezek a különbözőségek a Krisztusban nem ellenségeskedést, nem pártoskodást, hanem szeretetet, befogadást és könyörületet munkálnak, sőt, a másik különnek tartását. Kinek kell bemutatni ezt a sokszínűséget? A mennybeli fejedelemségekkel és hatalmasságokkal. Nagyon nehéz kifejezéseket használ itt az apostol. Hát hogy tudja az egyház bemutatni mennyei fejedelemségek és hatalmasságoknak az Isten sokrétű bölcsességét? Hogyan? A zsoltáros megadja erre a választ. Íme mi jó és mi gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak. Mint a drága olaj a fejen, amely aláfoly a szakálon, az Áron szakálán, amely lefolyik köntöse peremére, mint a Hermon harmatja, amely leszáll a Sion hegyeire. Csak oda küld az Úr áldást és életet örökké. Az egység és a szeretet olyan hatalmasan beszél, hogy ebből a földön, de a hatalmasságok, tehát a pokoli, a szellemi dimenzióban is értenek ezek a fejedelemségek, ezek a hatalmasságok. És amikor a szeretettel és ezzel az egységgel találkoznak, nem tudnak vele mit kezdeni, mert ez az ördögtől idegen. Az ördög az mindig háborút szít, de amikor a krisztusi szeretet és egység megjelenik, akár Fehérgyarmaton, akár Erdélyben, nem tud vele mit kezdeni az ördög. Próbálja kikezdeni, próbálja frakciózni, szakítani, de nem tud vele mit kezdeni. Mert ebben a helyzetben az egyház, az Isten sokféle bölcsességét fogja bemutatni. És teológusok azon vitatkoznak, hogy ezekben a mennyei hatalmasságok alatt mit is értünk, bele kell-e érteni a földi hatalmasságokat is, vagy csak a mennyei dimenziókat. Egy biztos, hogyha az egyház abban a küldetésben van, amire az Úr elhívta, akkor a küldetését be fogja teljesíteni, és nyilvánvalóvá válik mindenki számára, hogy miért van egyház itt a föld kerekségén. Amaz örök eleve elvégzés szerint, amelyet megcselekedett a Krisztus Jézusban, ami Urunkban, akiben van a mi bátorságunk és bizodalommal való menetelünk Istenhez, az ő benne való hitáltal. És még a végén ezt még fokozza az apostol, mit kaptunk Krisztusban? A szólás bátorságát, nyilvános bátorságot, nyilvánosságot, bejáratot, belépést, bizakodást, élő reménységet, bizalmat. Kedves testvéreim, a mai igében Isten félelmeinket, csüggedéseinket szeretné elvenni. Azáltal, hogy bennünket is reális énképre akar elvezetni, ahogyan az apostolt, önértékelésünket helyre akarja állítani a Krisztusban, úgy, hogy megaláz bennünket, de utána helyünkre rak, felmagasztal bennünket, feltárja előttünk a Krisztusnak a titkát, feladatot ad nekünk, és a feladathoz megadja a lehetőséget és az erőt, hogy felnőjünk. És mi ez a feladat? Evangelizálni, és sötétséget oszlatni, a Krisztus titkát hirdetni, és ezáltal megmutatja nekünk az egyháznak az igazi küldetését, ami nem más, mint az Isten sokrétű bölcsességének a bemutatása, a megélése, a világ, a hatalmasságok elé élése. Miben áll ez? Abban, hogy Isten a világ bölcseit megszégyeníti, a világ által lenézetteket felemeli, és megmutatja, hogy a Krisztusban bátorságot kaptunk az életre, a bizonyságtételre, és szabad belépést, szabad bejárást a kegyelem királyi székéhez, hogy bizalommal járuljunk oda, amikor segítségre van szükségünk. És mikor van segítségre szükségünk, ha nem most, nem a mostani pillanatban, ezért ne csüggedj, nem vagy egyedül. A mai napi kérdések a Biblia órára így hangoznak. Miért nevezi Pál apostol magát a legkisebbnek? Helyén volt az apostol önértékelése? Milyen titokról beszél itt az apostol? Mi az egyháznak a feladata ezen szakasz szerint? És foglaljuk még egyszer össze, hogy mi a csüggedésnek a gyógyszere ennek a felolvasott igének a tükrében. Imádkozzunk. Drága Úrunk, köszönjük neked az életünkbe küldött Pál apostolokat, akik a börtönben, a kórházban, vagy még a halálos ágyukon is vigasztaltak, bátorítottak bennünket, hogy ne csüggedjünk, mert nekünk is lehet egy titkunk, a Krisztusnak a titka, ami előzi a félelmet és a magányt és a csüggedést. Köszönjük az egyházat minden gyarlósága ellenére. Taníts, hogy meglássuk benne a te bölcsességednek a sokszínűségét. Köszönjük, hogy még hirdethetjük az evangéliumot szavainkkal, tetteinkkel. Köszönjük a te tőled kapott világosságot, amit adj nekünk, hogy tovább tudjuk adni. Imádkozunk a csüggedőkért, a magányosakért, a gyászolókért, a nehéz helyzetben levőkért. Imádkozunk a háború, a gazdasági válság végéért. Imádkozunk a döntéshozókért. Adj nekik bölcsességet, és őket is te vezest, Urunk. Annak nevében kérünk, aki itt tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Semmi felől ne aggódjatok, hanem minden alkalommal imádságotokban és könyörgéseitekben hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Úr előtt, és az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket, gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.